Tisztelt kollégák, tisztelt hallgatóság, szeretettel köszöntök mindenkit a HRDA webináriumán. Ennek a webináriumi sorozatnak az a célja, hogy a különböző tudományterületeket végignézve megvizsgáljuk a kutatási adatkezelési gyakorlatot. Két ilyen szemináriumot iktattunk be a nyárra, a múlt hónapban is volt egy, ez a második. Tudjuk, hogy a hallgatóság létszáma kevesebb lesz, még valószínűleg sokan nyaralnak, a múlt havin is ugyanez volt a helyzet, de ezeket az előadásokat felvesszük, a felvételeket hozzáférhetővé tesszük, és azok a terveink, hogy az év során vissza fogunk még térni ezekre, és rendezünk egy olyan vitaestet, amikor a különböző tudományterületek gyakorlatait össze lehet hasonlítani, meg lehet beszélni. A mai alkalommal Maróti Szilvia fog beszélni a bölcsészettudományok gyakorlatáról. Át is adom neki a szót. Köszönöm szépen, jó webináriumot mindenkinek. Szilvi.
Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem, hogy nekem nem akad a hangom, mert az előbb egy pillanatra, mintha megakadt volna. De reméljük, hogy most már minden rendben lesz. Irodalomtörténészként dolgozom egyébként még néhány napig az Irodalomtudományi Intézetben, illetve egy pici szervezői részvételem a HRDA-ban is van, talán ez is az oka annak, hogy most itt beszélhetek arról, hogy nekem milyen tapasztalataim vannak a bölcsészettudomány és a kutatási adatok kapcsolatáról. Meg is osztanám a képernyőmet. Remélhetőleg látható.
Igen.
Köszönöm szépen. Talán onnan érdemes kezdeni, hogy a bölcsészettudományok esetében egyáltalán mi az, hogy adat, hiszen nem feltétlenül annyira magától értetődő, mint mondjuk a természettudományok esetében. Sok esetben ezek összegyűjtött, nem pedig generált adatok, tehát a különféle történeti források földolgozása, interpretációja révén gyűlnek össze ezek a kutatási adatok, mindenféle struktúrált és kevésbé struktúrált formában gyűlnek ezek. Ugye a hagyományos módszertana a bölcsészettudománynak a forrás földolgozás után a források közlése, értelmezése, tanulmányok készítése, tehát hogy ezek mind a klasszikus publikációs csatornákat vonják maguk után. Ami ugye, ha digitális világot nézzük, akkor digitális dokumentumokban ölt testet, de emellett természetesen sok olyan fájl is van, ami tulajdonképpen kutatási adatként is értelmezhető, akkor is, hogyha erről nem feltétlenül, ha ezt nem tudatosítja egy kutató a bölcsészettudomány területén, de akkor is, hogyha igenis tudatosítja, mert azért erre is már sok példát láthatunk, és én is fogok hozni ezekre példát, többet is. Alapvetően így különíteném el, hogy tényleg az Excel táblázattól a bonyolultabb, összetettebb webes adatbázisokig, vagy strukturált adatok, vagy strukturálatlan adathalmazóként érhetők ezek el. Például az utóbbira mondanám azt példának, hogy egy nyomtatvány vagy kézirat Word szövegszerkesztőben való átirata, ami legjobb esetben fejléceket vagy stílus elemeket tartalmaz, de alapvetően teljesen strukturálatlan, és hát azt is ismerjük, hogy a Wordből mennyire könnyű kinyerni strukturált adatokat, kb. Sem mennyire, úgyhogy ez majdnem olyan, mintha strukturálatlan adathalmazokról beszélnénk, de lehet sima TXT fájl is. De természetesen már az 1990-es évek közepétől készülnek kifejezetten a webre jelölőnyelvi kódolással olyan kritikai tudományos szövegkiadások is, amelyek már a kifejezetten a webes környezetre lettek kialakítva, és ez ugye azt is magával vonta, hogy meg kellett alkotni annak a módszertanát, hogy mondjuk egy HTML vagy egy XML-ben hogyan kódoljuk ezeket a szövegeket. A jelen előadásnak nem kifejezetten ez a témája, úgyhogy csak röviden utalnék itt a TEI XML, illetve annak az elődje, ami SGML-ben volt, kódolási szabványra, tehát a szabványok is viszonylag hamar kialakultak a tudományos szövegkiadások készítése esetén például. De lehetne említeni a bölcsészettudományi kutatások adat kimenetei között a nyelvi jellemzővel annotált szövegeket, amelyek mondjuk JSON vagy TSV fájlok lehetnek digitális kották, zenei notációk, amire ugye több érvényben lévő szabvány van. Az egyik ez az SMF vagy XMF, de említhetjük az XML-t is, hiszen a TEI-nek gyakorlatilag egy modulja, amely vagy annak egy kiterjesztése, tehát ott is van egyfajta XML szabvány, ami kifejezetten a zenei notáció kódolására lett létrehozva. Lehetnek a nyersanyagok és a kimenetek is audiovizuális tartalmak, tehát akár hangfelvételek, akár videók, képek, amelyek dokumentálnak valamilyen jelenséget, vagy ábrázolnak valamilyen tudományos eredményt. És szintén az elemzések eredményei lehetnek, ugye már digitális fájlok, adatsorok, ábrák, webes interaktív tartalmak, illetve maguk a programkódok is egy digitális bölcsészeti kutatásnál lehetnek bölcsészeti adat, kutatási adatok. És talán érdemes még egy dolgot itt megemlíteni, ami nem annyira evidens, hogy beletartozik-e a kutatási adat témakörébe vagy sem, az pedig a megjelenítés vagy interfész, hiszen erről legalábbis bölcsészettudományi közegekben kifejezetten a kritikai kiadások esetében folynak viták, hogy magának a tudományos szövegkiadásnak a megjelenítése, tehát ha mondjuk kiindulunk abból, hogy egy TEI XML fájl az, amelyben kódolták azt a kritikai szöveget, de ehhez tartozik egy megjelenítés, amely szintén interpretációk eredménye és interpretálja magát a szöveget, ahogyan megjeleníti. Ezért ez szerves részét képezi annak a szövegkiadásnak. Tehát itt fölmerül a kérdés, hogy ha archiválunk, akkor mit archiválunk? Ez a webarchiválásnál is természetesen általánosságban is fölmerül. Minden esetre itt ez is egy kérdés lehet, hogy maga a megjelenítés a kutatási adat kategóriájába kerülhet-e, vagy sem. Tehát röviden ezeket a példákat tudnám fölhozni arra, ami a leggyakoribb, az tényleg az Excel tábla minden mennyiségben. Itt hoztam néhány példát, nagyjából sajátokat, mert nem olyan egyszerű még ezeket beszerezni, csak azért, hogy lássa mindenki, hogy ilyenek tényleg léteznek a bölcsészettudományi kutatásokban is, nem csak én találtam ki őket. A jobb oldalon az Ó Magyar Mária Síralomnak a TEI XML-es földolgozásából hoztam egy részletet, amit Horváth Ivánnal készítettünk. És tovább folytatva ezt a gondolatmenetet, ha már ezek a kutatási adatok adottak, akkor mi az, amit kezdhetünk velük, vagy milyen szabványok szerint érdemes ebbe belevágni. Természetesen itt is most, ami azt gondolom, hogy a legjobban összefoglalja azt, hogy milyen irányelveket érdemes szem előtt tartani, az a FAIR, amelyről már több esetben szó volt itt a webináriumokon is, így aztán erről sem beszélnék hosszasabban, de készült több olyan írás is, ami kifejezetten a FAIR és a bölcsész és társadalom tudományoknak a kapcsolatát, tehát a FAIR-nek az ezekben való alkalmazásával foglalkozik. Ilyen az All European Academies-nek egy ajánlása, ez az ALEA report, ami ott a DIA legalján található. ez egy 2020-as áttekintés arról, hogy mit is jelenthet a fair adatmegosztás ebben a közegben, illetve ami talán egy kicsit részletesebb és nagyon konkrét példákkal is illusztrálja az egyedi nehézségeket egy fair publikálásra kapcsolatban, az pedig Tóth Cifra Erzsébetnek a tanulmánya. Ez is 20-as egyébként. Ebből hoztam egy kis idézetet is, meg ennek mentén néhány gondolatot még ezzel kapcsolatban megosztanék. Tehát, hogy amit a Tóth Cifra Erzsébet is kiemel, azon túl, hogy itt a zömmel összegyűjtött, létrehozott, interpretált adatok vannak, és csak kisebb mértékben generált adatok. Ezen felül az is egy nagyon fontos egyedi tényező, hogy tekintettel arra, hogy itt a történeti források földolgozásán alapszik a kutatás, ezek azonban jellemzően nem a kutatóintézetekben érhetők el, hanem a különféle közgyűjteményekben. Tehát, hogy ez egy plusz nehézséget tud okozni, hogy ebben az esetben a fair publikálás egy kutatási, hát egy teljes kutatási eredménynek a különféle adatokkal, forrásokkal együttesen, az nem csak a kutatón vagy a kutatóintézeten múlik, hanem múlik az adott közgyűjteményen is. És itt hozza példának az Európánának egy felmérését, amely szerint noha elég sok digitalizált tartalom van már, ennek körülbelül a harmada az, ami hozzáférhető valamilyen módon online, viszont csak egy töredéke, kb. Egy 3%-a az, ami olyan módon van publikálva, hogy az mondjuk a fair újrafelhasználást is tehát az újrafelhasználásra is alkalmat adó digitális tartalomból már nagyon kevés van. Tehát, hogyha innen indulunk ki, akkor elég nehéz azt elérni, mondjuk a bölcsészettudományokban, hogy nagy mértékben publikálva legyenek a kutatási adatok az elejétől fogva. Ezen felül a jogi akadályok, nem csak a szerzői jog, hanem személyiségi jogok, stb. Is fölmerülnek olyan esetekben, amikor ugye az adott személy például, mint egy interjú alany még él erre különféle hát bevett gyakorlatok vannak, hogyan érdemes ezeket kezelni, milyen esetben érdemes anonimizálni, milyen esetben nem. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint csak a társadalomtudósok járnak előbbre, hiszen náluk ez egy mindennapi szükséglet sok esetben, hogy ezzel foglalkoznak. Volt is ezzel kapcsolatban nem olyan rég előadás, úgyhogy ez megint csak nem mennék ennek a részleteibe bele. Minden esetre itt azt érdemes kiemelni, hogy a bölcsészettudományi publikációknak egy ilyen akadályozó tényezője is van. Hazai példát talán nehéz lenne hozni arra, hogy minden tekintetben igyekeznek megfelelni a fair alapelveknek, ezért inkább egy IRC projektet hoztam, ami most nem fogom tudni megmondani, hogy milyen központú, de talán olasz. Ez a Linking Latin nevezettű projekt, ami jövőre jár le, és itt ezen a képernyőképpen látható, hogy külön a saját környezet, saját infrastruktúrán belül is publikálják az adatokat, tehát biztosítanak olyan lekérdező felületeket, ahol ez a nagyon különböző helyekről összegyűjtött adatgyűjtés, ez felhasználható, és ugyanakkor adatpublikációk is nagy számban elérhetők tőlük, tehát itt ugye az archiválás, a hivatkozhatóság szempontjai azok, amelyek érvényesülnek, és ugye szintén igénytámaszt a tudományos publikáció intézmény rendszere talán ezzel kapcsolatban. Röviden arról, hogy mit csinálhat a bölcsészet tudós, hogyha szeretné publikálni a kutatási adatait, ami feltétlenül rendelkezésre áll, és egy bevett gyakorlat talán már van mögötte, és például DOI azonosítást is biztosít, az a Zenodo. A B2Share szintén egy ilyen, hát talán az is EU-s támogatásban létrehozott adatrepozitorium, illetve a Figshare-t, vagy akár a GitHub-ot is lehetne említeni, hogyha például szoftverek vagy olyan fájlokról van szó, ahol a hangsúlyos a verziókezelés, a GitHub pedig Zenodo DOI-kat tud biztosítani. Tehát ez a két szál például itt kapcsolódik össze. A re3data.org nevű hát ilyen adatbázis és repozitórium gyűjteményt, ha megnézzük, akkor ott 337 olyan gyűjtemény van, amely hát vagy adatbázis, vagy repozitórium, tehát itt nem csak azok vannak, amelyek kifejezetten az archiválással és a repozitóriumi egyéb teendőkkel foglalkoznak, hanem olyan specifikus, akár kutatói adatbázisok is szerepelnek ebben a hát ilyen közös keresőben, amelyek túl vannak a repozitórium fogalmain, vagy inkább még innen. Minden esetre egy-két kifejezetten bölcsészettudományi adatok repozitálására létrehozott példát hoztam itt. A többsége nyilván ennek a 337-nek olyan intézményi repozitórium, amely csak, nem csak bölcsészettudományi, hanem mindenféle területről érkező adatokat, kutatási adatokat tud elhelyezni. Ezen felül, ami talán hasznos lehet adott esetben, az a Data Deposit Recommendation Service, ami a Daria keretein belül jött létre, és az a célja, hogy a tudomány terület és az ország kiválasztása után az ember megpróbálhatja szűrni arra, megpróbálhat arra szűrni, hogy milyen repozitálási lehetőségei adottak az ő területén belül. Na most ez mondjuk az én esetemben, ha az irodalomtörténet, vagy irodalomtudomány, illetve Magyarországot jelöltem, akkor a Zenodo, a B2Share és a Figshare jött föl, mint ajánlat. Ez nyilván amiatt is van, hogy az adatrepozitóriumok létrehozása az még nálunk egy kicsit ilyen kezdőbb fázisban van, de talán a Concordát érdemes lenne javasolni ezekbe az adatbázisokba, ha még ez nem történt meg, erről én nem tudok, illetve a más olyan kezdeményezések is, amik a hazai adatrepozitóriumok szempontjából relevánsak. Érdemes a nemzetközi különféle ilyen jegyzékekbe is regisztrálni ezeket, hogy fölkerüljenek ezekre a térképekre. Ha nem a Zenodo és társait választja egy bölcsészkutató, akkor választhatja ugye azt, hogy valamilyen intézményi repozitóriumban helyezi el a kutatási adatait is, tehát noha ezek alapvetően általános dokumentumokra kitalált repozitóriumok, nem pedig adatrepozitóriumok, mégis ugye kutatási adatokat, például ilyen jópofa Excel táblákat, vagy CSV-ket, vagy képeket ugye ezekben a repozitóriumokban is archiválnak. E fölött, ami a bölcsészettudományokban még eléggé jellemző, az, hogy egyedi infrastruktúrák vannak csak, tehát maga az adatforrás nem is hozzáférhető, hanem csak a webes megjelenítésen keresztül tudunk hozzáférni ezekhez a kutatási adatokhoz. Itt szövegkiadásokkal foglalkozó projektek, kutatócsoportok találhatók, amelyeket felsoroltam. Tehát, hogy itt érdemes azt hangsúlyozni, hogy ez azért egy elég nagy probléma, nem csak az újra felhasználhatóság, hanem az archiválás szempontjából is, hogyha a lényegi kutatási eredmény, például egy XML fájl, egy tudományos szövegkiadás esetében, az egyetlen egy környezetben érhető el, van archiválva és hozzáférhető, semmilyen más módon pedig nem. Tehát ez nem csak a tudományosság szempontjából nem előnyös, hiszen ha a tudományos eredmény egy része nem hozzáférhető, akkor a tudományos eredmény nem is ellenőrizhető, hanem emellett az archiválásban is ez felvethet problémákat. De azt azért fontos kiemelni, hogy úgy gondolom, hogy mind a három itt felsorolt kutatási projekt olyan, hogy intézményi infrastruktúrát vesz igénybe az archiváláshoz, tehát például a textológiai kutatócsoport, a Debreceni Egyetemi Könyvtár segítségével publikál, de most itt nem tenném rá a nyakamat, hogy ez archiválást is jelente. De ha csak a tájékozatlanságom is az, amit megnyilvánul, azért azt mindenképpen el lehet mondani, hogy erre olyan nagy figyelem még nem fordul, hogy kifejezetten az archiválás, közreadás, újra felhasználhatóság szempontjai azok érvényesülnének ezekben a publikációkban, pedig fontos lenne. Egy másik egyre többször fölbukkanó jelenség pedig az, hogy valamilyen fizetőszolgáltatásban publikálják a kutatók az eredményeiket, ami ugye különösen csavar még egyet ezen az egész történeten, hiszen ez azt jelenti, hogy egy profitorientált szolgáltató az, amely az adatokat őrzi, és ugyanúgy nem szolgáltatja, mint adatokat, hanem csak egy webes megjelenítésben teszi lekérdezhetővé, és megtekinthetővé, böngészhetővé. Tehát ez amennyiben nem társul hozzá valamilyen közintézményben való adat archiválás, akkor eléggé aggályos tud lenni az, hogy ezeknek az adatoknak az archiválása, a hosszú távú megőrzése az hogyan fog megvalósulni. Ugye különös tekintettel arra, hogy itt állami vagy EU-s, tehát közpénzből finanszírozott kutatásokról beszélünk. És akkor néhány szót még a Concordáról, annak kapcsán, hogy idén januárban volt egy HRDA és LKH közös szervezésű konferencia, ahol ugye az első pilot projekteket mutatták be az egyes szereplők, és itt, ha már a bölcsészettudományi adatokról van szó, a BTK Régészeti Intézetnek a rajzgyűjteményét tudnám említeni, már csak azért is, mert a Concordában egyelőre lényegében a tartalmat a BTK részéről ez az intézet adja, több mint 1100 rekorddal. Meg én az OMS XML-t föltöltöttem, és akkor azt hiszem körülbelül ennyi, de lehet, hogy egy-két fecske még ezen kívül is jelen van. Minden esetre ez is azt bizonyítja, hogyha van erre támogatás, és van a belülről és kívülről is anyagi és hát ilyen kutatás értékelési támogatás is, de erről majd még egy kicsit később néhány szót beszélek, akkor ezek jól tudnak működni. Szerencsére lesz kötet is ennek a konferenciának az anyagából, és ott például Horváth Friderika előadása is szerkesztett változatban olvasható lesz. Én most, hogy közelebbi barátságba kerültem Esztergommal és a Helenba-szigettel, ezért nagyon megörültem neki, hogy a Concordában a régészeti rajztárnak a gyűjteményében felfedeztem néhány az 1959-es a Trogmayer és Méri által vezetett ásatásról is rajzokat, de aztán egy kicsit lelombozódtam, és ezt csak hát így vitára bocsátanám, hogy ennek, tehát hogy mint metaadat rendkívül hasznos, hogy ezek fönn vannak a webben, hiszen egyből megtaláltam, hogy ezek az ásatási rajzok, ezek elérhetők a fizikai gyűjteményben. Azonban a webes gyűjtemény sajnos, ahogy látható, 122 kilobájtjával és 72 dpi-s felbontásával, és még ugyanakkor a vízjelekkel, amik rajta vannak, sajnos értelmezhetetlenek ebben a formában. Tehát ezt csak kérdésként vetném föl, hogy ez vajon mennyire ad lehetőséget tényleg arra, hogy ezek a nagyon értékes gyűjtemények, ezek tényleg a nagy közönség számára is akár hozzáférhetők és újra felhasználhatók legyenek. Amit fontosnak tartanék még kiemelni és kicsit részletesebben tárgyalni, az megint csak visszakanyarodva ahhoz, hogy miért tart ott a bölcsészettudományi kutatásokban a kutatási adatok publikálása, ahol azt gondolom, hogy elsősorban amiatt, hogy a kutatás értékelés, hova tovább a tudománymetria, ami egyre hangsúlyosabb lesz a kutatói közösség számára nagyon prózai módon megnyilvánulva, hiszen ha mennyiben nincs meg a kellő publikáció, akkor számíthat arra a kutató, hogy vagy nem kap fizetést, vagy nem kap állásra egy idő után, nem nyer pályázatokat, stb. Tehát a publisher pool is nagyon szépen kezd kialakulni a hazai gyakorlatban is, ami talán önmagában még nem is lenne baj akkor, hogyha mindenféle kutatási eredményt, amely értékkel bír, azokat értékelnék is ezekben a rendszerekben, ez pedig még eléggé gyerekcipőben jár, de nem csak itthon, hanem külföldön is. Az Operas nevű hát ilyen szervezet az egyik, akik mostanában ezzel a problémával foglalkoznak, kifejezetten az SSH területen a jellemző publikációs formákat számba véve adnak javaslatokat arra is, hogy milyen módon lehet ezeket a különféle újabb webes publikációs és kollaborációs formákat, műfajokat díjazni, hogyan lehetne változtatni a minőség ellenőrzésen, a kutatás értékelésen, és bár ez nem kifejezetten a digitális publikációkra vonatkozik csak, azonban a publikációs gyakorlatra, ami a tudománymetria erősen a hatása alá került, a tudománymetria hatása alá került, az a sokszínűség és sok nyelvűség hiánya, amin érdemes lenne változtatni. És itt néhány példát, problémakört fölvonultatnak, amelyeket szerintem érdemes megfontolni, hiszen ismerősen csenkhetnek. Tehát az akadémiai közegnek a viszonyulása a különféle újabb publikációs formákhoz, kutatási eredményekhez, az eléggé hiányzik, tehát eléggé lassan reagál erre az akadémiai közeg, hogy ezeket díjazza, amelyek aztán ugye a pályázati és egyéb környezetben megnyilvánulnak. És hát ezzel összefüggésben az valóban egy probléma, hogy az ezekhez a publikációkhoz tartozó szabványok, hivatkozási eljárások, azok nem annyira kiforrottak még, tehát itt megint csak a tudományos publikálásnak az az elvárása, hogy a tudományos eredmény az hivatkozható legyen, nem csak ma, hanem holnap is, ez a webes publikációk esetében akár a változósága miatt, akár amiatt, hogy más hová kerül, vagy eltűnik a webről. Tehát, hogy ez noha elég sok szabványt erre már kialakítottak, még mindig azt látjuk, hogy a gyakorlat az meglehetősen heterogén, vagy éppen hiányzik ezzel kapcsolatban. Tehát emiatt is elég nehéz tovább lépni ebben, hogy ezeket a publikációs formákat is elfogadják. Amikor azt írják, hogy a hatalmi struktúrák azok blokkolják az innovációt, itt elsősorban nem a külső, hanem a belső struktúrákra gondolnak ebben a jelentésben. Tehát itt tulajdonképpen megint az akadémiai közeg, vagy az intézmények a kutatással és egyéb kutatáshoz kapcsolódó intézményeknek a bevett szerkezetei, szabályrendszerei, amik nehezen változnak, mozdulnak, az innováció hát ritmusát nem annyira fölvéve. Ez is ugye, tulajdonképpen ismétlése a korábbi megállapításoknak. És ugyanakkor szintén összefüggésben a hatalmi struktúrák képviselőjével a kompetencia hiánya is egy elég nagy problémát okoz. Ez a bölcsészettudományokban azt gondolom, hogy különösen igaz a digitális publikációkkal kapcsolatban. Tehát a kutatás értékelési sért felelős közegnek a digitális kompetenciái azok nagyban, vagy annak hiánya gátolják azt, hogy előrelépés történjen ebben az ügyben. És többek között ezzel foglalkozik az ALEA-nak az újabb jelentése, ami hát talán idén sikerül publikálni. Ennek az összeállításában egy kicsit én is részt vettem, és a többek között éppen ennek a területnek vagy problémának a megragadásával, hogy a digitális kompetenciák fejlesztése az nem csak a közoktatásban, vagy bocsánat, hát ott is fontos lenne, de nem csak az egyetemi oktatásban lenne fontos, hanem a döntéshozók között is, hiszen ez az, ami előre tudja vinni az ebben történő gyümölcsöző változást. De emellett ez az ajánlás kifejezetten foglalkozik az egyes műfajokkal is, amelyekről azt gondoljuk, hogy fontos lenne fölhívni ezekre a figyelmet, ezeknek a sajátosságaira a figyelmet, és javaslatokat is teszünk arra, hogy milyen módon érdemes ezeknek a publikációs formáknak a kutatás értékelésbe való beillesztése. Sét, nem tudom, hogy volt a mondat elején. Tehát ilyen a másokat emlegett digitális szövegkiadások esete, illetve a különféle kutatási történeti forrásokat földolgozó összegyűjtő adatbázisok esete, az egyre inkább népszerűvé váló, bár elsősorban inkább az ismeretterjesztésben alkalmazott adatvizualizációk, illetve egyéb infografikák, interaktív webes tartalmak, tulajdonképpen a térképes vizualizációk is részint a bölcsészettudományi kutatásokban is egy jellemző kimenetté változtak az adott vizualizációkon belül. A hálózatvizualizációkra különös figyelem fordult a különféle, például tulajdonképpen irodalom-szociológiai elemzésekben a különféle aktoroknak a kapcsolati hálója, például egy ilyen, illetve maguk a szoftverek, abban a néhány esetben, amikor ténylegesen valaki hát vagy egy szoftver fejlesztésébe fog, vagy egész egyszerűen egy saját egyedi kutatási kérdésfeltevés mentén mondjuk egy Python kódot állít össze annak az adott szövegkorpusznak az elemzésére. Például egy verses korpusznak a verstani jellemzőinek a számítógépes elemzésére. körülbelül ennyit gondoltam összefoglalóan elmondani arról, hogy a bölcsészettudományi kutatásokban a kutatási adatok helyzete az hogyan is áll, és arra buzdítom a kedves jelenlévőket, hogy esetleg a vitára bocsátott kérdések ügyében, hogyha bármilyen hozzászólásuk van, akkor akár írásban, akár szóban tegyék fel. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük szépen! És akkor lehetőség van a vitára, kérdésekre. Ahogy Szilvi mondta, a legegyszerűbb az, hogyha valaki kérdezni szeretne, akkor bekapcsolja a mikrofonját és a kameráját, és megszólal, de a chatben is figyelni fogjuk az esetleg érkező kérdéseket. Amíg ilyen kérdés érkezik, amíg a hallgatóság gondolkodik, addig én rögtön hát megkísérelnék reagálni Szilvinek az egyik felvetésére. Ez a régészeti rajztárnak a fair elérhetősége, illetve a rajzoknak a fair elérhetősége. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tanuló szakasz, amiben mi most Magyarországon vagyunk. Tehát rettentő fontos, hogy amikor az egyes résztvevők, akik hát maguk is pionírok általában ezen a területen, azok csinálnak valamit, akkor ez a szűk szakmai közösség reflektáljon rá, és aztán ennek függvényében esetleg ezek a gyakorlatok módosuljanak. Tehát én ezt rettentő fontosnak tartom. Megpróbáljuk majd közvetíteni ezt a kommentárt is a régészek felé. Most nem látom itt a hallgatóságban, hogy lenne közülük valaki, de majd továbbítjuk. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy jogos felvetés, és valószínűleg a konkurencia kínál is lehetőséget ennek a megfelelő kezelésére. Nyilván az lenne a legjobb, és hát bizonyos esetekben ez remélhetőleg meg is valósítható, hogy maguk a rajzok teljesen open access vízjelezés nélkül jó felbontásban is elérhetőek legyenek, de hogyha ez valamilyen oknál fogva mégsem megvalósítható, akkor is ez egy jó lépés a helyes irányba, tehát az érdeklődő kutatók, egyáltalán az érdeklődők megtalálhatják ezeket a rajzokat, és egy kicsit könnyebb és konkrétabb kéréseket intézhetnek a régészeti intézet rajztárához, hogyha tudják, hogy létezik az a rajz, csak nekik egy publikációhoz jobb felbontásban és vízjel nélkül kellene. Még van lehetőség kérdezni. Én minden esetre arra kérném a hallgatóságot, hogy most így az előadás vége felé, akinek van kamerája, az esetleg kapcsolja be, tehát legalább egy pillanatra lássuk egymást, és hát akinek kérdése van, azt tegye fel. Köszönöm szépen, szervusztok, jó látni benneteket, az arcotokat is. Ha nincs most kérdés, akkor megköszönöm Maróti Szilvinek az előadást, és mint ahogy a bevezetőmben is mondtam, ez az előadás rögzítése került. A rögzített, megvágott változatot elérhetővé fogjuk tenni. A chatben, ha jól sejtem, akkor az előadás elején megjelent a Videotúrium egy csatornájának a linkje. Ebbe a Videotúrium csatornába fog felkerülni majd ez a videófelvétel is, tehát már ott megtekinthető az én múlt havi előadásom, úgyhogy ezek a videófelvételek is szabadon hozzáférhetően, és hát a Videotúriumot ismerve némi kis optimizmussal azt is mondhatom, hogy fair módon és hosszú távon megőrizve is elérhetőek lesznek. Még egyszer köszönöm mindenkinek a részvételt.
Én még kérdeznék egyet, hogyha még beleférhetek. Tehát én, ahogy most megnézem, nem túl sokan vagyunk itt az irodalom területéről, úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy azok között a tudományos kutatók között, akik az irodalommal foglalkoznak, őt nekik mi a tényleges napi gyakorlata ezen a területen, amit most elmondtál nekünk?
Köszönöm a kérdést. Van némi gyakorlat, egy picit utaltam rá. Az egyik fő iránya az irodalomtudományi kutatásoknak az a szövegkiadászat, az folytatódik a webes térben is, tehát tényleg a 90-es évek közepétől készülnek webre tudományos szövegkiadások. Ilyen műhelyeket soroltam fel, az MTADE klasszikus textológiai kutatócsoportja, a Digifil, illetve a most éppen OSK-ban lévő Digitális Bölcsészeti Központ. Tehát ezek azok az intézmények, amelyek foglalkoznak a tudományos szövegkiadások készítésével, ők pedig a nemzetközi gyakorlatot követik, tehát a TXML szabvány szerinti szövegkódolást készítik el, és az archiválással kapcsolatban azt tudom, hogy a Digifil a saját repozitóriumot tart fönn ennek a kezelésére, ami most éppen nem tudom mi, mert már több fázison átmentek. Az MTADE esetében a Debreceni Egyetemi Könyvtárnak az infrastruktúráját használják, tehát ott kerül archiválásra is, azt gondolom. A szöveg, ők DOI-kat is alkalmaznak, tehát van egy állandó azonosítója is a szövegeknek. A Digifil esetében azt hiszem még ilyen nincs. És az OSK-s központnak a szövegkiadásai pedig még szerintem azon gondolkodnak, hogy mivel egy infrastruktúra váltáson vannak túl, hova fogják tudni archiválni a szövegeket. Tehát én azt látom, hogy az archiválás nem annyira hangsúlyos, az adatok publikálása pedig kifejezetten kerülendő sajnos ebben a közegben, de hát mivel az egyre inkább van nyomás hazai és nemzetközi pályázatok felől is, hogy ezeket publikálják, ezért nagyon lehet reménykedni abban, hogy ezeket közzé is teszik. Van egy nemzetközi gyűjtése ezeknek a tudományos szövegkiadásoknak, egy katalógusféle, ott körülbelül a 200-300 tételnek a fele olyan, hogy a TXML-eket egy az egyben közzé is teszik, tehát a forráskódokat is. Nem pedig csak egy webes olvasókönyvet kapunk. Emellett van néhány olyan kutatás már az irodalomtudományban is, amely az irodalmi szövegeknek a számítógépes elemzését jelenti, tehát itt az NLP eszközökkel való elemzésre kell gondolni. Hát itt is azt látom, tehát, hogy például egy tanulmány publikálás, akkor nem feltétlenül látjuk mellette ott azt a szövegkorpuszt, amelyet elemeztek, de itt megint csak ez a probléma tényleg fölmerül, hogy a hazai nagyobb szövegbázisok, ha rendelkezésre is bocsátják az irodalmi szövegeket nagy mennyiségben, gondolok itt akár a diára, a MEC-nél ez nem probléma, ott más kérdések merülhetnek föl, szerzői jogiak nem annyira. De például a DIA esetében ez egy nagy probléma, hogy ugyan elemezzük ezeket a szövegeket, de hogyan publikálhatjuk, hiszen ezek szerzői jog védelme alatt állnak. Noha változott most ugye az EU-s jog ezzel kapcsolatban, és elvileg már elemzésre el lehet kérni ezeket, mert ez kívülesik a szerzői jog korlátozásai alól. Ennek ellenére továbbra se adják oda, és amikor pedig publikálnánk egy tanulmányt, akkor pedig nem lesz ellenőrizhető az eredmény, hiszen szerzői jogok miatt nem lehet egy az egyben az egész szövegkorpuszt publikálni. Úgyhogy hát ilyen.
Köszönöm szépen. Még azt szeretném megkérdezni, hogy ugye több ilyen repozitóriumot említettél, magyart és külföldit is, hogy van-e ezek között valami átjárhatóság, egyáltalán van-e valami közös keresési lehetőség, tehát hogy mennyire izoláltak, vagy mennyire képes a kutató ezekben valamilyen módon együtt dolgozni.
Ez egy jó kérdés, lehet, hogy András erre jobb választ tud adni. Én sajnos nem ismerem az átjárhatósággal kapcsolatban, mi a helyzet.
Hát itt is van még feladat bőven. Valamekkor a közös kereshetőség az egy körben van, tehát a STAKI által létrehozott és üzemeltetett, és a szakmailag az MTA könyvtár által kezelt repozitóriumi közös kereső, az természetesen agregálja az ilyen tartalmakat is. Itt azt kell mondjam, hogy ami egy előttünk álló feladat, hogy a Concordát ez még nem aratja. Ezt nem hiszem, hogy megoldhatatlan feladat lenne, már csak azért is, mert a Concordát meg a közös keresőt is a STAKI-nak ugyanez a részlege csinálja, de hát ez még előttünk áll, hogy valahogy integráljuk a Concordát is ebbe a feladatba. Még arra az átjárhatóságra is elvben szabványok, vagy bizonyos példák vannak, nem is annyira repozitóriumok, hanem például az MTMT és repozitóriumok között, tehát erre vannak már technológiák, protokollok és tényleges megvalósítások is, hogy az MTMT és valamelyik erre alkalmas repozitórium között lehet adatot cserélni. Ezeknek a kidolgozása is terve van véve a Concordára is, de még itt sincs végleges eredmény. És egy megjegyzést hadd fűzzek ehhez, az előadáshoz, ahhoz a részéhez, amit talán nem ezekkel a kulcsszavakkal, de lényegében Szilvi említett, hogy közgyűjtemények és kutatás kapcsolata. A számítógépes nyelvészet területén ez most egy nagyon fontos és nagy figyelmet kapó kérdés a nyelvi korpuszoknak és a természetes nyelvi feldolgozást végző infrastruktúráknak a kapcsolata. Ezen a területen Magyarországon is az első lépések vagy próbálkozások megtörténtek. Az ELKH nyelvtudományi kutatóközpontja és a REAL között például szerveződik együttműködés, és hát más tekintetben meg az ELTE-nek a digitális bölcsészei és ugyancsak a REAL között is. Tehát ez is egy új terület, de már valamiféle mozgás Magyarországon is tapasztalható, hogy azok a nagy gyűjtemények, ahol ténylegesen adat van, és azok a műhelyek, meg azok az infrastruktúrák, ahol ezeket az adatokat fel lehetne dolgozni, valamilyen módon kapcsolatba kerüljenek.
Köszönöm szépen a válaszokat. Ez azért nagyon fontos, mert ugye most az LKHRP projektben tervezzük a koncepciót, hogy mennyire legyen széles, vagy kevésbé széles, sok mindentől függ, ugye, tehát az igényektől is függ, meg a kapacitási lehetőségektől is. De mindenképpen nagyon fontos látni, hogy a különböző tudományterületeken mi a helyzet. És hát a közgyűjtemények az egy nagyon fontos terület valóban. Ez szerintem eddig nem nagyon volt benne a mi látókörünkben itt a LKHRP projektben, de vannak itt a projektből többen, akik esetleg ezt másképp látják, úgyhogy javítsanak ki. De azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon fontos lenne, hogy ezt is valamilyen szempontból a továbbiakban vegyük figyelembe.
Sziasztok, én látható vagyok most?
Igen.
Ne is tudom, Csenikő vagyok, és hogyha Péter itt már szóba hozta az LKH projektből, és én is meg tudom erősíteni az elhangzottakat, mert hogy mi a nyelvészek közül többekkel is interjúztunk, és igen, náluk nagyon komoly jogi akadályok vannak ugye a publikussá tételben, mert hogy egy csomó esetben a kutatók hozzáférhetnek anyagokhoz, viszont ezt már harmadik fél felé nem nyithatják meg, mert egyszerűen ilyen a jogi szabályozás. És ha már szóba került itt a Régészeti Intézetnek az anyaga, és nincs itt Friderika, és nem is akarom elvenni tőlük azt, hogy ők mondják el, hogy mi miért van, de náluk is jogi akadály van egyébként, az is kiderült az interjúkból, hogy ott pedig MTA tulajdonban vannak ezek a rajzok, és nekik van egy archívumuk intézeten belül, ahova ők beengedhetnek kutatókat, viszont annak nincs egy olyan felülete, ami publikussá tehető, megkereshetővé tehető benne a rajzok. Tehát náluk most ebben az állapotban egyelőre a Concordába történő elhelyezés elsősorban azt a célt szolgálta, hogy láthatóvá tegyék, ahogy valaki mondta is, hogy azt a András mondta, hogy ő erre gondol. Valóban ez volt mögötte, hogy ők így tudják most láthatóvá tenni ezeket az anyagokat, és hogyha valaki őket konkrétan megkeresi intézeten belül, ott már nagyon jól leszabályozottan tudnak tovább lépni, és tudják felhasználhatóvá tenni a kutatóknak ezeket a rajzokat.
Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos alapelv mindig, hogy a fair és általában ez az EOSC, vagy Nemzetközi Kutatási Adatkezelő Közösség, ez különböző ideákat, tehát ideális helyzetekre vonatkozó elveket fogalmaz meg, amelyek a gyakorlatban néha nem tudnak teljesen teljesülni. Mindig az a cél, hogy amennyire lehet, amennyire reálisan lehet, megközelítsük ezeket az elveket, és hát nyilván távlatilag minél közelebb kellene kerülni ezekhez teljességükben, de hát valójában az is általában sok erőfeszítést igényel, és már nagy előre lépést jelent, hogyha egy-egy területen közelebb tudunk kerülni a fair alapelvek megvalósításához, még hogyha más területeken még nem is tudjuk teljesen megvalósítani ezeket az elveket.
Köszönöm szépen az észrevételeket, így már sokkal világosabb.
Ha nem akarom elrekeszteni a vitát, ha van még valakinek kérdése, hozzászólása, akkor szívesen vesszük. De ha nincs, akkor megköszönöm még egyszer mindenkinek a részvételt és Szilvinek az előadást, és találkozunk valamikor szeptemberben egy következő webináriumon, aminek a témája még nincs kitűzve. Ezúton is várnék jelentkezőket vagy ötleteket, hogy mivel foglalkozunk a következő webináriumon. Köszönöm szépen, kellemes napot mindenkinek.
Várni azon. Én is. Sziasztok, viszlát.
Sziasztok.